ha nem probléma, akkor leveszem a maszkot. Ilyen hosszú beszédben egy engem is szokott zavarni. Annyit hadd osszak meg veletek, hogy azért nekem elég nosztalgikus ide visszajönni, mert még gyerekként, most egész változatos magasságokban sokat jártam itt, és Vandának pont mutattam is, amikor itt bejöttünk, hogy na, én mindig oda tettem le a sátramat ott az öreg fa tövébe, amikor itt voltunk hitmétőn. Úgyhogy örülök, hogy most személyesen is el tudtunk hozzátok jönni. Igen, messziről jöttünk, Szegedről. Azért onnan már majdnem, hogy külföld van. Szinte. És ma reggel viszont Fehérvárról, tehát ma nem foghatjuk arra, hogyha késünk, hogy messziről jöttünk, mert tegnap letudtuk az út nehezét. Röviden arról, hogy mit is csinálunk mi. Én még tanulok, de már nem sokáig, még 5 vizsgát kell letennem, és utána elvileg, ha minden jól megy, akkor én is orvosként fogok dolgozni. Vanda pedig pszichológusként dolgozik a gyerekklinikán Szegeden, úgyhogy talán egyszer-egyszer együtt fogunk dolgozni gyerekekkel, és együtt fogunk nekik segíteni, ez a távlati célunk. Gondolkodtam, hogy milyen témát hozzak nektek, de mielőtt elárulnám a felnőtteknek a témát, a gyerekeknek és a kisebbeknek a figyelmét szeretném egy kicsit kérni, és persze a nagy gyerekek is figyelhetnek, és nagyon nagy ilyeneket fogok csinálni, mert ott van a váltó, úgyhogy nézzétek el nekem, hogyha hátat fordítok. Na, van egy találós kérdésem. Azt mondja, fenn is van, lenn is van, kinn is van, benn is van, néma is, zenél is, lágy is és kemény is, fehér is, szürke is, lomha is, fürge is. Mit gondoltok, mi lehet ez? Igen? Fú, igen. Valóban víz. Pedig én még könnyítő dolgokat is hoztam, hogyha esetleg nem találnátok ki, mert a családban otthon azt mondták reggel, hogy hát ezt nem biztos, hogy ki lehet találni, de így, hogy mögé tettünk, így lehet, hogy egy picit segített a kép is. Na, mire jó a víz? Mit gondoltok? Mit tudtak a vízről? Mire használjuk a vizet? Igen. Ivásra, külsőleg, belsőleg, igen? Az ivást? Az egy nagyon jó gondolat. Igen.
Hígítószer.
Igen.
Oldószer
is. Igazából a közege minden olyan élettani folyamatnak, ami a szervezetünkben lezajlik. Igen, nagyon jó gondolat. Tessék? Így van, elengedhetetlen az élethez a víz. Én még felírtam az energiatermelést is, mert a gőzgépeknek a működéséhez, de azt hiszem, hogy nagyon sok mindent összeszedtünk. Na és honnan jutunk vízhez? Igen, azt tudjuk, hogy elválasztotta a vizeket. Így van. Hát mostanában ugye azt mondjuk, hogy egyre nehezebb vízhez jutni, mert hogy sajnos ebből is kezd hiány lenni bizonyos területeken. Ezt mi még annyira most nem érezzük, viszont vannak vízhiányos területek. És az emberek egyre többször szomjasak. És a Biblia beszél egy olyan szomjúságról is, ami nem fizikális szomjúság, hanem lelki szomjúság. Mert ahogyan láthattuk, hogy a víz elengedhetetlen a testi élethez, ugye a Biblia azt mondja, hogy van egy olyan lelki víz, ami elengedhetetlen a lelki életünkhöz. Tudjátok, hogy mi ez a lelki víz? Ki mondott ilyet, hogy életvize? Jézus mondta. Kiről mondta ezt? Hallottam egyet, hogy Szentlélek, ugye? János evangélium 7. fejezet 37-39. Versek ott fogalmazza meg ezt, vagy ott is megfogalmazza, több helyen le van írva. Igen. És mit kell tennünk ahhoz, hogy lelkileg ne szomjazzunk? Mit tudtok erről? Hm? Nehéz kutat kell ásni? Mi? Hát, igen, ez nem árt hozzá. De Jézus valami mást mond. Nagyon egyszerű dolgot mond. Így van. Így van. Úgyhogy az a kérésem hozzátok, hogyha láttok egy ilyen pohár vizet, bármikor, kettő, mint egészségnevelő, szükséges megjegyeznem, hogy minél inkább ezt fogyasszátok. Tudom, hogy néha nem egyszerű vizet inni, de le kell nyelni a békát. Szóval fogyasszátok a vizet bátran, és amikor látjátok, akkor mindig gondoljatok arra, hogy ez nem csak a fizikai élethez, hanem a lelkihez is, a lelki fejlődésünkhöz, növekedésünkhöz szükséges, és hogy van neki egy végtelen forrása. És azért kezdtem a vízzel, mert a téma, amit hoztam, az elég szorosan kapcsolódik hozzá. Egy pár hónappal ezelőtt volt gyermekgyógyászat vizsgám, és az első tétel az a növekedésnek a tétele, és az azt mondja ki, hogy tulajdonképpen a gyerek az nem egy kis felnőtt, azt minden egyes gyermekgyógyászati előadáson elmondják, a gyerek nem kis felnőtt, viszont bele van kódolva a növekedés és a fejlődés. Van egy genetikai program, ami minden embernek picit egyedi és egy picit rá van szabva, így meghatározzák a szülőktől örökölt tulajdonságok, amin így végigmegyünk, és ha minden jól megy, akkor ilyen kis pici aranyos babából olyan kevésbé aranyos nagy emberekké válhatunk, és válunk. A Biblia, amikor a megtérésről beszél, akkor azt mondja, hogy az olyan, mint amikor az ember újjászületik. Olyan stádiumban kezdődik a hitéletünk, mint ahogy a kisbaba a világra jön. Minden új, kommunikálni még lehet, hogy csak egészen egyszerű, kezdetleges módon tudunk. Ugye nekünk még nincs gyermekünk, de van a családban kicsi, vagy hát volt már olyan, hogy találkoztunk kicsivel, és tapasztaltabb szülők tudják, hogy amikor a gyerek kommunikál, főleg a kisbabák, hát olyankor egyféle mód működik a halk sírástól a hangos sírásig, az éhes vagyoktól kezdve. Amikor boldog, hát örömében nem sír, nem tudom, hogy ezt nem tudom, de majd a szülők megmondják, hogy van-e örömében síró gyermek, később kialakul ez a kommunikációs mód is. Azt mondja a Biblia az újjászületésről, hogy ezenképpen, Lukács evangéliumában olvashatjuk, ezenképpen mondom nektek, örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén is. A Bibliában azt látjuk, hogy öröm van akkor, amikor valaki megtér. Öröm van akkor, amikor valaki egy ilyen újszülött állapotába kerül. De mi történik ezután? Az ember megtér, megkeresztelkedik. Tudjátok-e, hogy mi a statisztika az egyházunkban? 100 megkeresztelkedőből hányan maradnak az egyházban?
40?
Az elég pessimista. Az 50 az jobb egy kicsit. 49 az, aki elmegy. 51, szóval ez egy valóban. Tehát 40-50% körül van. És nem tudom, hogy ez... Ezt a cikket Covid előtt fordítottam, ez így van. Nem tudom, hogy ez mennyire hatott rá.
Szerintem sem.
Valószínűleg ronthatott, mert az emberi kapcsolatok, amik itt tartó erővel tudnak lenni, azok egy picit megrogytak Covid alatt. Ez azt jelenti, hogy minden második megkeresztelkedőt potenciálisan elvesztettünk. Hadd mondjak egy saját tapasztalatot is. Én az egyházban nőttem fel, gyerekkorom óta. 2017. január 21-én keresztelkedtem meg, úgyhogy most már mondhatom, hogy 5 éve. Lassan óvodás leszek, sőt, lassan kisiskolás leszek. Viszont az, amit tapasztaltam, az egy kicsit ijesztő tapasztalat volt a saját lelki életemmel kapcsolatban. Még 11-12 évesen ráckevén voltam, elkísértem apát a szolgálatára, és ott volt Juhász Gábor, Gabesz, és beszélgettünk, ő tanított engem gitározni. Abban nem voltunk olyan sikeresek, de másik oldalról egy picit lelki mentorként is tekintettem rá bizonyos szempontból. Nagyon sok mély és jó beszélgetésünk volt. És itt is volt egy ilyen beszélgetés, aminek a hatására én elkezdtem akkor ott 11-12 évesen minden este áhítatot tartani. Egy egyórás áhítatot tartottam, Jézus életét olvastam, imádkoztam, és hogy egy kicsit könnyebb olvasmány is legyen benne, ezért Jim Hombergernek a Menekülés Isten című könyvét olvastam még így mellézárásnak. És azt vettem észre magamon, hogy azok a reakciók, amik bennem voltak, mi négyen vagyunk fiútestvérek, négy fiútestvérhez mérten gyepáltuk egymást és szerepgettük, és hát megvoltak a magunk csetepatéi. Na, azt tettem észre, hogy másképp reagálok ezekben a helyzetekben. És az elején még próbáltak húzni, hogy hát de te nem ilyen vagy, és hogy igazából ez most csak megjátszod magad, és a végén volt egy olyan mondata a bátyámnak, hogy te tényleg változtál. És én is éreztem, hogy változok, és ez egy nagyon felemelő érzés volt, és egy nagyon pozitív tapasztalat. Viszont egy idő után, ami egy hónap volt körülbelül, akkor azt tapasztaltam, hogy mintha megálltam volna, megzökkentem volna. És megint visszatértek azok a szokásaim, visszatértek azok a dolgok, ahogyan abba hagytam ezt a rendszeres áhítatot. Ami nem is tudom miért szakadt meg, energiahiány, vagy nem is tudom, hogy miből fakadt ez az egész. És újra és újra megtapasztalok ilyen hullámvölgyeket és emelkedéseket. Viszont a legrosszabb talán, amit az életemben, a lelki életemben tapasztalok, az a stagnálás. Amikor azt látom éveken keresztül, hogyha visszatekintek, hogy nem növekedtem. Hogy megint ugyanazokba a hibákba esek vissza, megint ugyanúgy bántom meg esetleg Vandát, ugyanazokkal a szavakkal. Vagy nem ugyanazokkal a szavakkal, de hogy hasonló módon megbántom, amit nem szeretnék. Nyáron volt onkológia gyakorlatom is, és öcsémék esküvéről Győrben éjfélkor beültünk a kocsiba, másnap reggel 7 órakor beültem az onkológia gyakorlatra. És hát én szabadkoztam, hogy miért dőlök jobbra-balra, csukódik a szemem, majd egyszer le a pad alá. És hát mondtam, hogy esküvőn voltam. Kérdezték, hogy miért nem szombaton volt az esküvő. Hát, hogy mi szombaton gyülekezetben vagyunk, és nem akkor vannak az esküvők. És ez a doktornő, akivel együtt voltam a gyakorlaton, akihez beosztottak, ő egy pár nappal később leült velem beszélni, vagy hát volt egy kis időnk, és akkor leültünk beszélgetni, és akkor kérdezte, hogy mi ez a szombatista dolog? És megütötte a fülemet ez a szombatista kifejezés. Hogy vajon én szombatista vagyok, vagy adventista? Vajon a hitemnek az a legnagyobb mérföldköve, hogy én nem vasárnap, hanem szombaton járok el a gyülekezetbe? Vagy hogy egy ilyen külső rituálé lett az életemben a vallás? Így csak maga a szó keltette fel bennem ezeket a gondolatokat. A megtéréssel kapcsolatban az újjászületés mellett használ egy másik képet is a Biblia. Ki tudja, hogy mi ez a kép? Van az újjászületés az egyik oldalon, és egy drasztikusan másik képet használ. A meghalás képét. Így van. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Vagy egy másik ige, Róma bejelentkezőért 6. fejezet, 6. versétől. Tudván azt, hogy a mi ó emberünk ővele megfeszítetett, hogy megerőtlenüljön az a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Ugye két nagyon eltérő és erős képet használ. Az egyik az újjászületés, ami egy örömteli dolog, és ott van a meghalás, ami viszont egy fájdalmas dolog. Ez így leírva nagyon egyszerűen hangzik, hogy megfeszítettünk ővele, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste. Amikor keresztségre készültem, akkor volt szerencsém Hites Gáborral készülni, ami két szempontból okozott nehézséget. Lehet, hogy ezt a szülők jól látják, vagy talán a tanárszülők erre jobban rálátnak. A saját gyerekkel szemben mindig nagyobb az elvárás. Miért nem tudja kapásból azt? A másik pedig azt, hogy más gyerekének külön órát adni mindig előbb van idő, mint a saját gyerekemnek. Úgyhogy lassan haladtunk. Viszont egy gondolatot nagyon erősen megpróbált belém súlykolni. És ez pedig az élve eltemetés képe volt. Ez brutálisan hangzik, és valóban az. Van egy-kettő rém történet, ahol ilyen megtörténik, hogy tetszalott állapot eltemetik, és a többi. És ő ehhez hasonlította azt az embert, aki úgy keresztelkedik meg, vagy úgy éli a keresztény életét, hogy közben ez a bűnnek való meghalás, ez a megfeszítettség, ez nem történt meg. Vagy életre kell közben az óember, mert nincs eléggé eltemetve mélyre. Ha az óemberünk tovább él bennünk, akkor folyamatosan egy ilyen stagnálást láthatunk, egy ilyen küzdelmet. A magvető példázata úgy fogalmazza meg ezt az állapotot, hogy amelyik maga tövisek közé esett. Az az ember, aki hallja az igét. De a világnak gondja és a gazdagságnak családsága elfogyja az igét, és gyümölcsöt nem fog teremni ez az élet. Én most őszintén kitárulkoztam előttetek, én valóban ilyen tapasztalatom mentem, megyek át. De sajnos az a sanda gyanúm, hogy nem feltétlenül egyedül éltem meg ezt az élethelyzetet a keresztény életemben. Van egy nagyon egyszerű mérőfoka annak, hogy az én keresztény életem élő-e. És biztosan tudjátok, hogy mire gondolok. Kertészek előnyben. A gyümölcstermésre gondolok. Viszont ahhoz, hogy lássam a gyümölcseimet, ahhoz nehéz helyzeteken kell keresztül mennem, ahhoz bátornak kell lennem, hogy önvizsgálatot tartsak. Mert szembesülni önmagunkkal az egy nagyon fájdalmas folyamat tud lenni. 139. Zsoltárban olvassuk azt: vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. Merjük-e kimondani ezt a Zsoltárossal együtt? A fejlődéshez szükség van rá, hogy merjük, és mondjuk ezt ki. Azt olvassuk Kolossi beliekhez írt levélben: ne hazudjatok egymás ellen, mivel hogy levetkeztétek amaz új embert az ő cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek amaz új embert, amelynek újulása van, annak ábrázata szerint való ismeretre, aki teremtette azt. Nem egyszerűen csak arról van szó, hogy meghalunk, hanem hogy újjászületünk és felöltözzük Krisztust. Hogy az ő jelleme kifejlődjön bennünk. Az újjászületéskor ugye a csecsemő képét hoztam. Örülünk a csecsemőnek, amikor ő sír, abból azt tudjuk, hogy lélegzik, és ha lélegzik, akkor rendben van. Viszont egy pár év után, amikor még mindig csak sír, de mondjuk még nem beszél, akkor elkezdünk esetleg gondolkodni, hogy minden rendben van-e. Hasonló a lelki fejlődés és a lelki növekedés. Ezt így fogalmazza meg Ellen White egy helyen, hogy a lelki növekedés hiánya bezárja az ajtót a világosság Krisztustól jövő sugarai előtt. Egy szóval növekedésre szükség van. Növekedésre szükség van, mert az isteni terv az életünkben az nem csak annyi, hogy újjászülessünk, hanem ő szeretne teljes helyreállítást végezni. És a teljes helyreállítás alatt nem csak azt értem, hogy amikor ő visszajön, akkor a fizikai valunk elváltozik, hanem arra értem, hogy a lelki énnek a fejlődése az viszont nem ott egy szempillantás alatt fog megváltozni, hogy a testi kívánságok nem hatnak többet ránk. Ezeket a csatákat most és itt kell megvívni az embernek. A növekedés a keresztény élet elengedhetetlen része. Egészen egyszerűen nem maradhatunk lelki csecsemők. Azt olvashatjuk példabeszédek könyvében, hogy az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Az istentelenek útja pedig olyan, mint a homály. Nem tudják, miben ütköznek meg. Róma beillekezett levél 6. fejezet, innen már egyszer idéztem az előbb. Akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg. Eltemettettünk azért ővele, együtt a keresztség által a halálba. Hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból, az atyának dicsőség által azonképpen mi is új életben járjunk. Péter pedig ezt írja, hanem növekedjetek a kegyelemben, és a mi Úrunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Na most arról akkor megegyeztünk, hogy növekedni szükséges. A keresztény életben elengedhetetlen. Viszont mi az, ami hozzájárul ahhoz, hogy növekedni tudjunk? Ez egy másik prezentáció átdolgozott verziója. Mi kell a sejtnek, vagy inkább úgy is fogalmazhatnám meg, hogy mi szükséges a növekedéshez. Itt azok a szülők előnyben vannak, akik már átvészeltek egy-két ilyen periódust sikeresen. Mire van szüksége egy kicsinek ahhoz, hogy növekedjen? Tápanyagra van szüksége.
De milyen sorrendben van?
Vagy
ezt végig nyomom, és akkor...
És minden fönt van, nem kell oda ugrálnom. Igen, az egyik a táplálék. Milyen táplálékra van szüksége egy csecsemőnek? Adjunk neki cukrot? Szénhidrát? Csokoládéra? Hallottam egy jó gondolat, anyatej, igen, igen. Anyatejre mindenképpen szükség van, mert az anyatej ezt tartalmazza azokat a tápanyagokat, és méghozzá még egy dolgot tartalmaz, ami nagyon fontos. Így van. Olyan szekretoros igéját, szép nevén, csúnya nevén, immunglobulint, igen, ami megvédi a csecsemőt. Mert a csecsemőnek még az immunrendszer az abszolút nem fejlett. És az első időszakban, az első pár hónapban, ahhoz, hogy ne kapjon el súlyos fertőzéseket, anyatejre van szüksége. De utána, mondjuk úgy fél éves kora után, már nem csak anyatejre van szüksége, hanem hozzá kell táplálni bizonyos szilárd tápanyagokat, és akkor itt jöhetnek a különböző szülői trükkök, hogy mit és hogyan turmixolunk össze, de hogy az a lényeg, hogy egy idő után el kell kezdeni neki adni szilárd táplálékot. Pál apostol valami hasonlót ír ezzel kapcsolatban. Mózes pedig ezt így írta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal, ami az Úrnak szájából származik. Tehát lelki táplálékként forgatnunk kell az ígét. Mi történik akkor, amikor voltatok már, hogy nagyon-nagyon éhesek voltatok, tudtátok, hogy nem szabadna most egyben olyan sokat enni, de aztán jól beettetek. Jó volt utána? Hát 5 percig nagyon jó érzés volt, de utána elkezd fájni az ember hasa. Hát valami hasonló történik akkor, hogyha minden lelki táplálékot egy napon szeretnénk magunkba tuszkolni. Ne a szombatok legyenek azok, amikor lelki táplálékot akarunk magunkhoz venni, hanem rendszerességre van szükség, rendszeres ige tanulmányozásra és táplálkozásra. És még egy dolog, amit így felírtam saját magamnak, hogy én gyerekként nagyon szerettem az indiános könyveket. És bármikor elolvastam egy indiános könyvet, akkor ilyen Winnetouba váltottam át, és kúsztam, másztam a földön, és nyilakat gyártottam, és lövöldöztem. Egyszerűen csak azért, mert elolvastam egy könyvet, és annyira tetszett, hogy én teljesen szerettem volna abban a szerepben tetszeli, nem mi ott volt. Amikor egri csillagokat olvastunk, akkor várat léttünk, és a többi. Ezt csak azért mondom, mert minden, amit fogyasztok, az hatással van rám. Minden, amit megnézek, minden, amit meghallgatok, azok benne vannak. Most veszem észre magamon azt, hogy most sebészeten vagyok gyakorlaton, veszem át a sebészek stílusát. Abban, ahogy ott amikor a belgyógyászokkal voltam, akkor úgy beszéltem, mint egy belgyógyász. Amikor a sebészekkel, akkor úgy beszélek, mint egy sebész. Nem minden szempontból, de hogy ott kommunikálunk egymással. Az más. És ilyen apróságok is, vagy ilyen egyszerű dolgok is hatnak ránk. Szóval szűrjük azokat is, hogy mit engedünk be az életünkbe, mit engedünk mellé keverni. Táplálék mellett ugye vízre van szükségünk, én ezt nem írtam fel külön, de ott fönt szerepel. És mi az, amire még szüksége van az embernek, hogy anélkül, hogy sokáig nem bírja? Igen. Igen, igen, erre gondoltam. Ezek a szükségletek, ezek hogyan vannak kielégítve az életünkben? Van, most ez egy kérdés, tehát, és nem költői, hanem hogy milyen ígéretünk van arra, hogy ezek a szükségletek be lesznek, vagy be vannak töltve. Most lelki értelemben. Mert hogy van rá ígéretünk. Arra gondolok, amikor Jézus azt mondja magáról, hogy ő maga ugye az élet, és akkor itt megfogalmazza azt, hogy az életnek a kenyere, megfogalmazza, hogy ő adja a vizet is. A léleknek a lélegzetvétele az ima, ezt nem tudom pontosan, hogy hogyan idézem, de valahogy ezt szoktuk mondani. És Jézus minden ilyen szükségletünket szeretné betölteni. Azt szeretné, hogyha mennénk, és tőle kérnénk ezeket a dolgokat. Van egy történet az Új Szövetségben, ami mindig bátorítást ad nekem. Amikor az édesapa oda megy, hogy a gyermekét gyógyítsa meg, Krisztus is annyit mond, hogy légy segítségül az én hitetlenségemen. És azon gondolkodtam, hogy mennyire szép az a kép, amikor én oda mehetek Jézushoz, és azt mondhatom neki, hogy jelenleg azon a szinten tartok, hogy még a hitemmel vannak gondjaim, hogy nem azt kérem, hogy ugorjon bele a tengerbe valamelyik hegy, hanem még egyszerűen csak, hogy elkezdjen benned bízni. És hogy ezt megfogalmazhatom neki, és hogy ez mennyire egy közeli baráttá Istenné teszi őt, akihez fordulhatok, aki ismeri az én szükségleteimet. Viszont van a képletnek egy másik oldala, hogy mi az, amire szüksége van az embernek, az ember hitének a növekedéshez. Nem erre számítottam, de ha már itt tartunk, zárulás megjegyzés. A lélek és a test egymásra hatásáról beszéltem abban a prédikációban, ahonnan ez a diaki volt véle. És annyira megdöbbentő azt látni, hogy amit a Biblia több ezer évvel ezelőtt leírt, azt most tudományosan igazoljuk. Például beszélve könyvben azt olvassuk, hogy a vidám elme jó orvosságú szolgál, a szomorú lélek pedig megszárasztja a csontokat. A szomorú lélekkel nagyon sokszor összekapcsoljuk a depressziót, mint lelki betegséget, nehézséget, és hoztam nektek egy képet arra, hogy igazából a depresszió az milyen testi tünetekkel is jár. Krónikus fájdalommal, állatlansággal, krónikus gyulladással, végsősorban azzal, hogy az ember így teljesen leereszt. Amit úgy is fogalmazhatok, hogy megszárasztja a csontokat. Szóval nagyon érdekes, hogy a Biblia mennyire pontosan fogalmaz egyes korképpel kapcsolatban. Vannak, igen, ez is másra van, de amire én itt gondoltam, hogy szükségünk van rá, az a mozgás. A lelki mozgás. A lelki edzés. A növekedés, és ezt a tapasztalt szülők tudják a legjobban, nem mindig öröm a gyermeknek. Gondoljuk csak az első fogra, majd az első fog kiesésére, vagy egyéb állapotokra. Ilyenkor fájdalmat szokott átélni, vagy a növekedési fájdalom, arra már én is emlékszem, hogy volt, ahogy így hirtelen sokat nőttem. Ugyanez igaz a mi lelki fejlődésünkre is. Az Úr kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, egyre újabb és újabb próbákon szeretne bennünket végigvezetni. Az a kép ugrott be, amikor készültem, hogy írja, hogy ül, mint ezüst tisztogató. Vagy hogy a Jelenések könyve azt írja, hogy tűzben megpróbált aranyhoz legyen hasonló a hitünk. És egy tűzben megpróbált aranyhoz hasonló hitben, hát lehet, hogy nekünk is tűzben kell járni, néha, hogy ilyen hitre tegyünk szert. Egy szóval az a kérdés, hogy kitartunk-e ezekben a próbákban? Használjuk-e azt a forrást, amit ő szeretne adni nekünk? Ugye arról beszéltünk, hogy az alap szükségleteket ő szeretné betölteni. De hogy hogyan használom fel ezeket a az alapanyagokat, amiket ő ad? Hogy gyakorlom-e bennük magamat? Ott van szükség az én személyes hozzájárulásomra. És hát az emberi világban mi alkotunk tárgyakat, amik hosszú használat után elkezdenek így kinézni. Viszont az a jó a lelki gyakorlással és a tényleges fizikai testgyakorlással, hogy az emberi szervezet az egy olyan csoda, ami, hogyha elkezdjük használni, és minél többet használjuk, és bölcsen tesszük ezt, nem mértéktelenül és bele a közepébe, akkor a szervezetünk regenerálódik. Méghozzá olyan módon, hogy bár öregszik, viszont szoktunk ilyet mondani, hogy a biológiai korához képest fiatalabb. Tehát, hogy a biológiai kora az életkorához képest fiatalabb. Tehát mondjuk 60 éves is, 40 évesnek néz ki, és úgy is mozog. Ez mind azért van, mert a szervezetünk egy ilyen különleges képességgel bír. A Jóisten így teremtett meg bennünket, és lelki értelemben is így teremtett meg bennünket, hogy belénk adta a növekedés és a tanulásnak a képességét. Nem csak rábízta a kertet Ádámra és Évára, hanem hogy őrizzék és műveljék azt, hanem ő szerette volna őket tanítani. És Ádám és Éva is a következő nap már más emberek voltak, mint amikor megteremtette őket. Már új tapasztalatokat szereztek. Tehát hiába voltak tökéletesek, amikor az Úr megalkotta őket. Annak ellenére bennük volt a növekedésnek a képessége. És ugyanígy fogalmazza meg Ellen White ezt. A mag kicsirázása a lelki élet kezdetét ábrázolja, míg a növény felnövekedése a jellem kifejlődését szemlélteti. Élet nem lehetséges növekedés nélkül. A növénynek növekednie kell, vagy elpusztul. A növény növekedése ugyanolyan csendes és észrevétlen, mint a jellem fejlődése. Életünk fejlődésének minden fokán lehet tökéletes. Mégis, ha betöltjük Isten szándékát, állandóan előre haladunk. Van-e olyan, aki emlékszik arra, hogy miről beszéltem legutóbb, amikor Zoom-on voltam közöttetek? Ez nem vizsgáztatás, nekem is vissza kellett nézni, nem. Amiről beszéltem akkor, az a történet volt, amikor Jézus lecsendesíti a vihart a tengeren.
Igen, a tengeren.
És ugye úgy kezdődött, hogy jöjjetek hozzám, csak ti magatok. Szükségünk van a növekedésben pihenésre, elcsendesedésre. És amit még felírtam, az egy szerető család, szükség van egymás társaságára a gyülekezetben. Szükség van arra, hogy közösségben éljük meg a hitünket. És az utolsó pont az a rendszeres tisztítás. Itt leginkább a rendező, tehát a jobboldali felső sarokban látható koros gépjárműben tudom szemléltetni, hogy mekkora szüksége van a tárgyaknak is, és nekünk is tisztálkodásra, tisztításra. És itt jön be az a helyzet, amit mondtam, hogy ehhez sokszor bátorság kell, hogy engedjük, hogy az Isten megtisztítson és megvizsgáljon bennünket. Szóval nem mindegy, hogy hogyan növekszik az ember. Van egy olyan szövet típus az emberi szervezetben, ami rendkívül gyorsan növekszik, de nagyon nem szeretjük. Ezt úgy hívják, hogy daganatos szövet. Ez azért különleges, mert gátlástalan módon kikapcsolja a szervezetnek a szabályozó mechanizmusait, és olyan jeleket küld saját magának, hogy még többet fogyasszon az emberi tartalékokból, és még jobban növekedjen. Hasonló módon tudnak ilyen vadhajtások is kialakulni. Nem feltétlenül szükséges, de hogy jó irányban növekedni. És a jó irányban növekedés az nagyon sokszor időigényes folyamat. És beszéltem arról a tapasztalatról, hogy én akár több, most már lassan egy évtized, sőt több mint egy évtizedes ilyen hullámvölgyeket megélő ember vagyok. És ha őszinte lennék, akkor azt mondanám, hogy én itt hagyom az egészet, hát nem tudok megállni az Úr előtt, akkor ne legyen színjáték, mondjuk azt, hogy viszont látásra, és próbáljuk meg a másik oldalt. Mégsem mondom ezt. Azért nem mondom ezt, mert elolvastam Mikeásnak a Mikeási könyv egyik versét, ami így hangzik. Ne őrülj, én ellenségem, elestem ugyan, de felkelek. Mert ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Néha nagyon hosszúnak és fájdalmasnak érződik egy ilyen időszak, amit megélünk a lelki növekedéssel és fejlődéssel kapcsolatban. Viszont a Biblia, erről a fiúkkal beszélgetünk most délelőtt, a Biblia egyértelműen közli az Isten akaratát és tervét az életünkre vonatkozóan. Ő azt mondja több helyen, hogy kívánatos véget szeretne nekünk adni, és nem azért nem jött még vissza, mert feledékeny lenne, hanem mert hosszan tűr, és szeretné, hogy minden ember megtérésre jusson. És hogyha az Istennek ez a terve, akkor már csak egy lépés a Filippi beliekhez írt levél, ahol azt olvashatjuk, hogy meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézusnak napjáig. Ez a hit, ami engem hétről hétre, napról napra, az egyes elesések után újra arra késztet, hogy felálljak, és az Istenbe vessem a bizalmat és a hitemet. És azt kívánom mindannyiunknak, hogy kevesebb stagnálást tapasztaljunk, több növekedést. Tudjuk egymást bátorítani és erősíteni ezen az úton. Mert a gyülekezettel az Úrnak terve van és szándéka. Szeretné, hogy egy áldást hozó közösség legyen, nem csak a belső oldalra, hanem kifelé is. Ugyan láthattuk, hogy akár ilyen 25 éves missziók is előfordulnak, és ez mindig olyan bátorító. Azt kívánom, hogy tapasztaljuk meg, és tudjunk belekapaszkodni ebbe az ígéretbe. Amen.
Amen.